Disposition.
A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tegye áldottá a mi együttlétünket az ő jelenlétében. Énekeljük testvéreim, kezdőénekül a 134. Zsoltár első két versét. A 134. Zsoltár így kezdődik, Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vigan. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részéből, az első 10 versből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részéből, az első 10 verset olvasom. Péter és János pedig együtt mentek fel a templomba, az imádkozás órájára, 9-re. És hoztak egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, akit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, amelyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kért őtőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit rejá vetette Jánossal együtt, azt mondta neki, nézz, mi rejánk. Az annak okáért figyelt rájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig azt mondta, ezüstöm és aranyom nincs nékem, hanem amim van, azt adom néked, a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj. És őt jobb kezénél fogva felemelte, és azonnal megerősödtek az ő lábai és bokái. És felszökvén megállt és járt, és bement velük a templomba, járkálva és szögdelve és dicsérve az Istent. És látta őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent. És megismerték őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában. És megteltek csodálkozással, és azon való álmélkodással, ami történt ő vele. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg együtt bűneinket hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűnei megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, amikor így szól hozzá. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 399. énekünket. A 399-es énekünket énekeljük végig, mind a négy verset. Az első vers így kezdődik, ki Istenének átad minden bizalmát csak belé veti.
Magadban emlékezzünk rá. A Úr
Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk! Köszönjük neked, hogy újból a te csendedbe érkezhetünk. A hétköznapjaink sok tülekedéséből, zajából, lelkünk belső feszültségét, nyugtalanságát is idehozzuk most eléd, mert látod, hogy rajtad kívül nincs békességünk. Köszönjük neked, hogy újra és újra leülhetünk mi is a te lábaidhoz. Újra fölfigyelhetünk a te halk és szelíd szavadra. Ismét közel engedhetjük magunkhoz az élet szavát. Azt a mennyei üzenetet, amire nekünk, földieknek oly nagyon szükségünk van. Hát látod, emberi szó nem elég, hogy megnyugtasson minket, amikor zakatol bennünk a szív. Emberi vigasz nem elég akkor, amikor nagyon mélyen vagyunk. Köszönjük neked, hogy te jobban ismered mélységeinket, mint az embertársaink, mint önmagunk. Köszönjük, hogy te jobban szeretsz minket, mint amennyire embertársaink szerethetnének minket, vagy mint amennyire mi magunkat tudjuk szeretni, mert sokszor magunkat sem tudjuk helyesen szeretni. Ezért nem tudunk sokszor helyesen bánni önmagunkkal, helyzetünkkel. Ezért nem tudunk helyesen bánni embertársainkkal. Istenünk, szeretnénk újból és újból visszakerülni oda, az általad kijelölt helyünkre, a te közeledbe, a megbékélés helyére. Oda, ahol leszakadnak lelki terheink. Oda, ahol újból kivilágosodik fölöttünk az ég. Ahol újból elcsendesedik bennünk minden vihar. Köszönjük, hogy te mindig idejében érkezel. Úgy, ahogy a viharos tengeren is kellő időpontban megérkeztél a te tanítványaidhoz, akik már-már süllyedtek, és ezért kétségbe esve kiáltoztak a reménytelennek tűnő helyzetükbe, a sötétségükbe. Köszönjük neked, hogy a te megjelenésedre eltűnik a homály, a sötétség, megszűnik a vihar, a te szavadra eláll a szél, és lesz nagy csendesség. Köszönjük, hogy ezt remélhetjük újból a te érkezésedtől. És köszönjük azt, hogy te úgy jössz, hogy ismét azt hozod nekünk, amire a legnagyobb szükségünk van. Köszönjük, hogy adod a mennyei kenyeret, adod a lélek üdítő forrásvizét, adod a te szent lelked teljességét, adod a mennyei fényt, és hisszük, hogy mindezek birtokában újra másként mehetünk tovább, annak az erőnek a tudatában, birtokában, ami elégséges hétköznapi harcainkat megvívni, hogy ne legyünk vesztesek, hogy ismét általad győztesek lehessünk. Köszönjük, atyánk, hogy Jézus érdeméért könyörülsz rajtunk, és meghallgatod alázatos könyörgésünket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, énekelve a 167-es énekünket. A 167-es ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Drága, a te igédnek világa.
Hallgassuk, drága testvérek, Isten üzenetét a Lukács evangéliumának 10. részéből. A Lukács evangéliumának 10. részéből a 33. verstől kezdődően. Felolvasom az igét a Lukács evangéliuma 10. részéből a 33-tól 35-ig terjedő versekből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, mármint a kirabolt ember. És mikor azt látta, könyörületességre indult, és hozzájárulván bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba. És azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivevén adta a gazdának, és azt mondta neki, viselj gondot rejá, és valamit ezen felül rejá költesz, én, mikor visszatérek, megadom néked. Ennyi az alap, igen. Testvérek, egy tanulságos történet szerint a tanítványokat megkérdezi a mestere. Mondjátok, mikor váltja fel az éjszakát a nappal? A tanítványok törik a fejüket, az egyik azt válaszolja. Akkor váltja fel az éjszakát a nappal, amikor meg lehet különböztetni a fákat a bokroktól. Erre a mester azt mondja, hogy nem. Tovább töprengenek a tanítványok, megszólal egy második, és azt mondja, hogy akkor váltja fel az éjszakát a nappal, amikor meg lehet különböztetni a farkast a bárántól. Erre a mester válasza megint csak nem. Most hát akkor kérdezik egyöntetően a tanítványok, mondd, mester, végül is mikor váltja fel az éjszakát a nappal? És a mester erre úgy válaszol, hogy amikor az egyik ember a másikban felismeri a testvért. Különös tanulságos válasz ez. Akkor tűnik el a sötétség, és jelenik meg a világosság, amikor az egyik ember a másikban felismeri a testvért. Két nagyon közismert történetet hallottunk, a másodiknak csak a részletét, az irgalmas samaritánus történetéből. Mind a kettőnek jelen esetben a mesteremek kijelentéséhez igazodva az a közös üzenete, hogy hogyan is tanulhatjuk meg az emberi együttműködést a másik javára. Péter és János a közismert történet szerint az imádság órájára igyekeznek fel a templomba, Jeruzsálembe, és útközben látják a templom küszöbén lépcsőjén kolduló embert. Ezt az elesett, nyomorult embert, akinek vannak ugyan emberei, úgymond, mert minden nap némelyek oda cipelték, letették a kolduló helyére, este pedig utána mentek, és haza cipelték, mert hogy ő nem tudott járni. Lábaira béna volt. Valószínű, hogy ezek az emberei, ezek a cipelői, hordozói is csak a haszon érdekében vállalták azt, hogy cipelik őt. És ma is tudjuk azt, hogy sok koldus megbízottként koldult. Vannak kiküldői a koldusnak, akik este visszavárják a koldust, és elveszik a pénzét. Úgymond lefölözik a hasznot. Most hát ez nem igazi együttműködés. Sajnos tudjuk, hogy tele van a világ ilyen kapcsolatokkal, amikor egyik ember a másikkal csak azért tartja a kapcsolatot, hogy hasznot húzzon abból. Hogy úgymond lefölözze a másiknak a verejtékét. Sajnos ez jellemzi sokszor a munkahelyi viszonyokat is. Sajnos ugye sokszor mondjuk, hogy ez a vadkapitalizmus, ami tájainkon is most már egyre inkább ismerünk, amikor addig jó a munkaerő, amíg húz, amíg teljesít, amíg hozza a hasznot. Csak sajnos ez nem csupán a munkahelyekre érvényes. Sokszor beszűrődik ez a közelebbi, szükebb köri kapcsolatainkba is. Még a házasságba is. Sokszor a házasság gazdasági érdek szövetséggé degradálódik. Legyünk nagyon őszinték. Addig jó az asszony, amíg süt, főz, takarít, mos. És nehogy Isten, amikor már ezeket nem bírja csinálni, mert lebetegszik, vagy leöregszik, akkor akár föl is lehet mondani ezt az úgynevezett gazdasági szövetséget, hisz már semmi hasznom belőle. És ezért van az, hogy a kapuzárás pánikjában olyan 50 körül sok férfi lecseréli a feleséget. Egy fiatalabbra, aki jobban teljesít, akár az ágyban, akár a konyhában, akár más téren. Akivel ki lehet menni a nagy elit társaságba, mert reprezentatívabb, mutatósabb, mint az, akit lecseréltem. Most hát, megkísérthetők vagyunk mi ezen a téren is. És ezért döbbenetes az, amikor már nem fele barátot, nem testvért látunk egymásban. Akár férj a feleségben, akár feleség a férjben, akár szülő a gyermekben, akár gyermek a szülőben. Amikor nem testvért, nem fele barátot lát a munkatárs a munkatársában, vagy a főnök a beosztottjában, és a beosztott a főnökében. A szomszéd a szomszédban, a barát a barátban. És itt roppant elevenni válik ez a kérdés, ami nagyon mérlegre tesz minket is, és nagyon átvilágít minket is, hogy vajon kinek nézed a melletted levő embert. Mert abban a percben, amikor már nem testvért látsz benne, elhomályosodik a kapcsolat. Besötétedik minden benned is, a másikban is. És nem csoda, hogy az ilyen homályos, elsötétülő lelki világban, kapcsolatainkban senki nem érzi jól magát. Mint ahogy a sötétségben, a félhomályban, a sűrűködben, ahol nehéz látni, nem érzi jól magát az ember. Amikor kiderül, amikor hosszú esős napok után, mint ahogy most volt, ugye, megint fölsüt a nap, és megint ledobhatjuk a vastag ruhákat, és megint sütkérezhetünk egy kicsit gyik módjára a melegben. Másképp érezzük magunkat, fizikailag, biológiailag. De lelki értelemben is nagyon hasonló a helyzet. És ezért nagyon fontos kérdés az, hogy egyáltalán hogyan tekintünk mi egymásra. Nem akarom részletesen elemezni a két közismert történetet, hisz sokszor hallottuk már erről ige hirdetéseket. Péter és János gyógyítási történetéről is, és az irgalmas samaritánus történetéről is. Csupán néhány közös elemet szeretnék kiemelni, hogy erősödjön meg bennünk néhány pozitív üzenet. Ott van ez a koldus. A templom küszöbén koldul, ahol nyüzsögnek az emberek. Nincs tehát egyedül. Mint jeleztem az előbb is, voltak, akik naponta odavitték és hazacipelték. Úgy tűnik, hogy otthon sem volt egyedül. És mégis ott van a porban, Az emberi élet normális, egészséges, kívánatos szintje alatt, ahol alig-alig, nagy ritkán találkozik érdeklődő, törődő, szeretetteljes emberi tekintetekkel. Többnyire csak az emberek, a nyüzsgő, jövőmenő emberek lábait, poros szandájait látja. És azokat az apró pénzeket, amik úgymond felülről hullnak ezeknek, a talán soha nem látott, talán arctalan embereknek a kezébe. Ennyi a kapcsolat az emberekkel. Ez nem testvéri kapcsolat. Ez nem kielégítő kapcsolat. És hányszor nyomorodik meg egy-egy emberben a lélek, éppen azért, mert noha nyüzsgő ember gyűrűben van, talán a családon belül, a munkahelyi nagy közösségben, vagy másutt a sokadalomban, és mégis nem látja az emberekből az érdeklődő arcot, a meleg tekintetet, a törődő szívet nem érzi, és ezért sír, és ezért nyűszít, és ezért nyomorog sok-sok ember. Vajon nem te vagy ez az ember? Vajon nem én vagyok ez az ember? És mit tehetünk annak érdekében, hogy ez ne így legyen? Nézzük meg, mit tett Péter és János. Oda mennek ehhez az emberhez, megállnak előtte, megszólítják őt, ez már sokkal több, mint amit minden más, akár adakozó ember is tett ezzel a koldussal. Mert azok úgy sietségükben, mentükben odadobtak egy-egy pénzt, netán egy kicsit lehajolva, hogy ne dobják a kalapja mellé, hanem a kalapjába hullassák azt az apró pénzt. De ennél több nem történt. Igazán nem állt meg mellette senki, meg nem szólította senki, ki nem mozította senki ebből az állandóan földet néző letargikus állapotából. És Péter azt mondja, mikor megáll mellette, megszólítja őt Jánossal együtt, nézz, mire járk! Nézz, mire járk! Sőt, ennél többet tesz. Kinyújtja a kezét, megragadja ennek az embernek a kezét, és elkezdi fölemelni. Ő pedig fölnéz Péterre, Jánosra, a felszólítás nyomán, megragadja a feléje lenyúló kezeket, és elkezd fölemelkedni. És itt indul be egy csodálatos változás ennek az embergyűrűben, sűrűben veszteglő, kolduló, névtelen senkinek az életében. Itt indul meg egy csodálatos változás. Egy hatalmas fordulat. Mert megérzi, hogy valaki őt ember számba veszi. Valaki megáll mellette, valaki megszakítja akár az imádság órájára való sietős útját is az ő életében. De hát ezt Péter és János Jézustól, a mesterétől tanulják. Hányszor volt úgy, hogy Jézusnak megvolt egy úti célja, és útközben valaki elkezdett kiáltozni utána. Lásd, Bartimeus! Mester, Dávidnak fia, könyörülj rajta! Ott is még a tanítványok is csitítgatták, hallgass, ne zavard a mester, sietős útja van neki. Komolyabb céllal van ő itt, mint sem egy ilyen névtelen koldussal foglalkozzon. És Jézus megáll, és azt mondja, hogy hozzátok ide, hívjátok őt ide hozzá. És meggyógyítja őt. És en esetben ezt tette Jézus. És ezt teszi ma is. És itt kezdődik egy-egy élet meggyógyulni, amikor a Jézus nevében valaki megáll, időt szán a másikra,
megszólítja őt, sőt, a kezét is kinyújtja, testi kapcsolatba is kerül vele. És a Jézus erejével elkezdi fölemelni a másikat, és csodák csodára az elkezd fölemelkedni. És ott hagyja a port, ott hagyja a koldulás helyszínét. Ott hagyja eddigi életének rongyait, és elkezd egy új életet élni.
Egykori neves amerikai elnök Wilson azt mondja, azért vagy itt, hogy a világ gazdagabbá váljék általad. És ha megfeledkezel erről a küldetésedről, magad válsz szegényebbé. Azért vagy itt, hogy a világ gazdagabbá váljék általad. És ha megfeledkezel erről a küldetésedről, te magad válsz szegényebbé. Hányszor fosztottuk meg magunkat a meggazdagodás lehetőségétől, amikor ennek a küldetésünknek nem feleltünk meg. Amikor nem úgy álltam meg a másik mellett, hogy láttam volna benne a testvért, a rászoruló testvért, a megszólítandó testvért. Azt a testvért, akinek a kezét meg kell fogni. Akit a mélységéből kell segíteni, fölemelni. A Jézus erejével. A Jézus nevében. Nem a magad dicsőségére. Nem azért, hogy aztán téged tapsoljanak. Mert amikor meggyógyult az az ember, és bement a templomba járva, akkor nem Pétert és Jánost dicsérte és dicsőítette, hanem Istent. Mert tudta, hogy ezek az emberek Isten nevében, a Jézus nevében érkeztek hozzá, és cselekedtek, és ezért történt a csodálatos gyógyulás. Mint ahogy az irgalmas samaritánus is, aki ráadásul éppen egy elesett, kirabolt, megvert vérző zsidón könyörült, az ellenség egy tagján, az is nyilván nem csupán emberi jóindulatból cselekedett. Az nem elég átlépni a nyelvi határokat, a nemzetiségi ellentéteket. Ahhoz több kell. Sőt, áldozatra készen jelen lenni a másik érdekében, hisz azt olvassuk, hogy bort vett elő, és megmostannak sebeit, és bekötözte, kötszeret is használt, és utána még fizetett is a fogadósnak, sőt, még azt mondta, hogy visel tovább gondját, és hogyha pluszba költesz, mikor visszatérek, azt is megfizetem neked. Még a jövőben is kész volt áldozni, azért az ismeretlen kirabolt. És ez az, amikor már észreveszem a másikban a testvért. Albert Schweitzer, a közismert emberbarát, aki Krisztus nevében ment el Afrikába a legelesettebbekhez, és épített nekik kórházat, és évtizedekig szolgált, itt hagyva Európa kényelmét, gazdagságát. Azt mondta, hogy egy dolgot biztosan tudok. Csak is azok lehetnek igazán boldogok, akik keresik és megtalálják a lehetőséget mások szolgálatára. Egy dolgot biztosan tudok, és ezt elhihetjük neki. Mert ő nagyon hitelesen mondja ezt. Hisz egész életével bizonyította, hogy azok lehetnek igazán boldogok, akik keresik és megtalálják a lehetőséget mások szolgálatára. És ez könnyű megtalálni, ezt a lehetőséget. Csak keresni kell. Mert adatik minden nap lehetőség a másik szolgálatára. Elsősorban a családon belül. A társad szolgálatára, a gyermeked szolgálatára. Az előregedett szülőd szolgálatára, de a Jézus nevében, és a Jézus erejével, mert a magadéból nem telik. Mert a mi türelmünk hamar elfogy, a mi erőnk hamar kimerül, és ezért van szükség arra, hogy mi Jézustól tanuljuk, Pétertől, Jánostól tanuljuk, az irgalmas samaritánustól tanuljuk, a Jézus követőitől tanuljuk az igazi együttműködést. Azt az igazi együttműködést, ami fényt visz a sötétségben lévő ember életében. Fényt visz. Úgy, ahogyan fogalmaz a Ijés Gyula neves írónk, hogyha fény ér, a sugarát nyomban elhajlítsam, tovább sugározzam, mint zsebtükrömmel gyermekkoromban, oldalvást a homályba, világba, világot a megvakult világba. Nyilván csak egy zseniális író tud így fogalmazni. Világot a megvakult világba. Ugye emlékszünk, gyermekkorunkban játszottunk a tükörrel, és irányítottuk a nap sugarát, talán a másik szemébe, bosszantására. Éppen a héten a Magyar Napok keretében volt egy ilyen filmvetítés, a volt szapienciás fiatal filmesek rövid filmeinek a vetítése, és ott volt egy ilyen jelenet az egyik filmben, hogy két idős ember, férj, feleség, egy ilyen zárt bérház udvarán, ahova a lakásukba soha be nem sütött a nap, kiülnek e bérház közös udvarának a közepére, és akarnak egy virág cserében egy tő paradicsomot nevelni és érlelni. Hogyan lehetséges ez? Úgyhogy a harmadik, a negyedik emelet erkélyére fölmegy az idős férfi, visz egy nagy tükröt, és akkor az oda belső fényt, ami le a földszintig nem gyújt el, azt egy nagy tükör segítségével beirányítja oda le a földszintre, az udvar közepébe, ahova ki van téve a cserébe a paradicsom palánt, és akkor az odairányított fényben az elkezd növekedni, érlelődni a paradicsom, és gyönyörködnek a két idősödő ember abban, hogy olyan lehetetlen helyen is megérik nekik egy paradicsom. Persze közben fent vagy ott körülöttük labdázik két gyerek, és egyszer csak a labda ráhull már érő paradicsom ma rendelkező növényre, az felborul, tönkre megy, akkor újat ültetnek, és így végződik ez a kicsi film, a rövid kis film volt, de érdekes, tanulságos volt az üzenete, hogy a kis lurkók, akik bűntudattal vannak, mert ugye akkor el is futottak a két öreg irányában, hogy tönkre tették az ő paradicsom palántjukat, az új palánt neveléséhez azzal járulnak hozzá, hogy egyszer csak tele van fent az erkély, vagy 8-10 gyerekkel, mindenik kezében ott van egy tükör, és mindegyik a napfényt oda irányítja, hogy végül az az új palánt megnőjön, beérjen, és végül gyönyörködhessenek a gyümölcsben az öregek. Irányítani a fényt a megvakult világba. Világot a megvakult világba. Hogyan tudjuk tenni? Nyilván cselekedeteink révén. Nyilván szeretetből fakadó szolgálatunk révén. Mert csak így tud igazán kialakulni a lehetőség annak, hogy a mi kapcsolataink kölcsönösen az együttműködés jegyében alakuljanak. Úgyhogy az mindkettőnk javát szolgálja, az enyémet is, a mellettem levő emberét is. Bárki legyen az. Csak hogy ismerd fel benne a testvért, ugye, hogy az a legelső történet üzente neki. Ismerd fel a melletted levő emberben, a másik emberben a testvért. Ez a jele annak, hogy kezd kivilágosodni. Hogy fölváltja az éjszakát a nappal. Amikor nem csak a természet világában lehet megkülönböztetni a fát a bokortól, a farkast a báránytól, hanem amikor már a fény olyan erős, hogy felismered a melletted levő emberben a testvért. Abban is, aki a tyúkszemedre lép, abban is, aki bosszant, abban is, aki már szenilis és nem mond normális dolgokat, felismered a testvért, akit szolgálhatsz. És itt kezdődik az igazi kereszténység. Nem ott, amikor jót teszel annak, aki neked is jót tett, és már adós is vagy, és köteles vagy jót tenni neki. Nem. Azt mondja Jézus, hogy ezt még a pogányok is meg tudják tenni. A jézusi együttműködés ott kezdődik, amikor már nem vársz semmi hasznot abból, ha jót teszel valakinek. Amikor úgy vendégeled meg, Jézus példázata szerint, a koldusokat is, az utcáról behívottakat is, hogy soha nem tudják visszafizetni neked, de te boldog vagy, úgy, ahogy Albert Schweitzer fogalmazta. Mert megkerested, megtaláltad a lehetőséget a szolgálatra. Mégpedig olyanok szolgálatára, akik soha meg nem fizethetik neked, de akikben felismerted a testvért, akit szolgálhatsz örömmel is, Isten iránti hálával. Testvéreim, azt hiszem, hogy nem kell nagyon messze menni ahhoz, hogy megkeressük és megtaláljuk az ilyen lehetőségeket. Hisz ott van, kéznél minden nap, családi kapcsolataink gyakorlásában, ott van a munkai kapcsolataink gyakorlásában, ott van baráti kapcsolataink, iskolatársi kapcsolatotok gyakorlásában, kedves fiatalok, ott van a lehetőség mindig, mindig elrejtve felismerni a testvért a másik emberben. És úgy viszonyulni hozzá, mint testvérhez. Valljuk be őszintén, ez nem megy magunk erejéből. Ezért kell nagyon szorosan kapcsolatban lenni a legnagyobb testvérrel, Jézus Krisztussal, aki minket testvérének, barátainak tekint. Úgy, ahogy vallotta annak idején az ő tanítványainak. Úgy, ahogyan befogadta őket csetléseik, botlásaik, tagadó, áruló szándékuk ellenére, kételkedésük ellenére befogadta őket az ő szeretetébe, és barátaivá tette őket. És beavatta őket Isten titkába. Sőt, szétosztotta nekik, érdemtelen, csetlő, botló tanítványainak szétosztotta azt a szeretetet, ami nélkül nem tudták volna meghódítani a világot az evangéliummal. És ami nélkül mi sem tudunk egy tapottat sem tovább lépni a kereszténység útján, hitelesen, meggyőzően, ha nem rendelkezünk ezzel a jézusi erővel, barátsággal, szeretettel, amit ő szétoszt nekünk is, mai tanítványainak. Most hát így álljunk mindig oda a szín elé, és így lehessen a mi életünk újra és újra egy parányi hozzájárulás a világ gyógyításához. Néhány héttel ezelőtt idéztem Jókai Anna neves író nőnek a gondolatát, érdemes újra meghallgatni, mert olyan tömény, hogy nagyon hamar elfelejthető, de ha ismételjük, akkor talán megjegyezhető. Egy parányit segítkezni a világ gyógyításban. Ez a mi rendeltetésünk. Egy parányit segítkezni a világ gyógyításban. Hogy az univerzum istene, mint elfertőződött sebet, ki ne metsze szentséges testéből az emberiséget. Igen, mert hajlamosak vagyunk mi egyénenként is, de közösségként is elfertőződni. És az elfertőződött sebet kimetszi az orvos, akkor is, ha kegyetlennek tűnik, hogy a kést belénk nyomja, de kimetszi a testből, hogy megmentse a testet. És jaj, ha oda jutunk, hogy milyen elfertőződött sebekként legyünk jelen az univerzum testében, a mindenség testében. Sőt, ezzel ellenkezőleg gyógyító, hatékony, erővel rendelkező tanítványokként kell jelen lennünk ebben a mindenségben. Hogy így egy parányit segítkezzünk a világgyógyításban. Hát ezt tette Péter, János azzal a sántával, ezt tette az irgalmas samaritánus azzal a kirabolt vérző zsidóval, ezt teszi ma minden hiteles követője Krisztusnak, aki észreveszi a másikban a testvért. Amen. Gyertek, válaszoljunk, testvérek, Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 481-es éneket, annak mindkét versét. 481-es éneket énekeljük, így kezdődik. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet, úgy várom. Tégy, Uram, engem. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük háladással, hogy Jézus Krisztusban nekünk, bukott, bűnbeesett embereknek a testvérévé lettél. Köszönjük, hogy felismerted bennünk a sátán által elbuktatott, kirabolt, vérzőszívű emberben, felismerted azt, akit kihozhatsz a bukott, elesett emberből, éppen a Jézus megváltó munkája nyomán. Köszönjük, hogy felismered minden elnyomorodott lélekben azt, akivé lehet, és mindent megteszel azért, hogy kihozd a deformált emberből az újjáteremtett embert. Köszönjük, hogy ezt teszed velünk is. Ezért nem mondasz le rólunk mindent. Gyarlóságunk, nyomorúságunk, bűnünk, visszásságunk ellenére sem. Köszönjük, hogy még formálsz, még foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy megálltál Jézusban mellettünk, ember számba vettél, nevünkön szólítottál, kinyújtottad kezedet felénk, megragadtál, fölemeltél, hogy fölemelkedhessünk a te erőd nyomán, és új életet kezdve járjunk. Ne maradjon béna a mi hit életünk, ne maradjon tehetetlen, szolgálatra képtelen a mi létünk, hanem tudjunk beállni a világgyógyító szolgálatba, felismerve a mellettünk levőben a testvért. Urunk, ehhez a te mennyei világosságadra van szükség. Ezért űzöd el szívünk sötétségét, homályát, a kételkedésnek, a hitetlenségnek, a homályát, hogy aztán a te világosságod birtokában felismerjük a mellettünk levő emberben a testvért. Mert nem igaz az, amit Jean-Paul Sartre úgy fogalmazott meg, kiábrándulva minden mellette levő emberből, csak saját magából nem, hogy a pokol a másik ember. Mert hogy a pokol lehetek én magam is. És jaj, mélységes pokol tud lenni az én szívem is, akkor, ha sötétségben marad. Ha nincs a te szereteted közelében. És akkor pokollá tudom tenni a mellettem levő ember életét is. Bocsásd meg, ha sokszor ezt tettem. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk egymás számára pokollá, hanem legyünk egymás számára igazi testvérekké. Világgyógyító szolgálatba állíts be minket. Azért, hogy ne kelljen majd kimetszened életünket az ítélet napján a mindenség testébe. Köszönjük, Jézus, hogy könyörültél rajtunk, és köszönjük, hogy most is köztünk vagy, és velünk akarsz jönni a hétköznapok útjaira is, hogy ne valljunk szégyent, hogy ne bukjunk el, hogy a te követésedben hitelre méltók lehessünk. Köszönjük neked, hogy rábízhatjuk a betegeinket, szeretteinket, a nehéz próba alatt levőket, adj erőt nekik a kereszthordozáshoz, könyörülj rajtuk és gyógyítsd őket. Vigasztald a gyászoló testvéreket, légy irgalmas a te népedhez. Rád bízzuk gyermekeinket, unokákat, utánunk jövő nemzedékek tagjait, hordozd őket, erősítsd őket a hitben, mutasd meg a te hatalmadat az életükben, figyeljenek felre jár, és járjanak veled. Köszönjük neked, hogy könyörülsz rajtunk, s Jézusért, meghallgatsz minket, atyánk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy meghallgatod a mi szívünk csendes sóhaját is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejben mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatására. Hiszük, hogy ez a segítség a tanévkezdéshez nagy mértékben hozzá tud járulni az zilahi árvák vonatkozásában. Örömmel közlöm, hogy újabb esküvő lesz a templomunkban. Augusztus 29-én ránk következő szombaton, 12 óra 30 perckor kezdődik, Kun Robert és Bodea Ráluka esküvője. Kun Robert 26 éves református ifjú, Apahidán lakik, ide tartozik. Bodea Ráluka ortodox 24 éves hajadon. Itt lesz az esküvőjük a templomunkban. Imádkozó szeretettel kérjük Isten áldását az ő házasságukra. Testvérek, a ránk következő vasárnap, augusztus 30-án új kenyér ünnepe lesz, úrvacsorosztásra egybekötve. A hálaadás ünnepére úgy készüljünk, hogy ez egyben Mezei Sándor gyakornok lelkipásztor testvérünk kibúcsúzása is lesz gyülekezetünkből, hiszen szeptember 1-től áthelyezést nyert Marosvásárhelyre, ahol beosztott lelkészként szolgál tovább. Őt nálunk Fejér Attila beosztott lelkipásztor váltja, aki Szászmegyesről kerül át hozzánk, szeptember 1-től itt fog szolgálni nálunk. Az új kenyérre való készülés jegyében tehát a jövő héten bűnbánat istentiszteletek lesznek, kedd este kezdjük a sorozatot, minden este 7 órakor lesznek a bűnbánati alkalmaink, kivéve a szombatot, ahogy szoktuk, szombat este már 6-kor lesz a bűnbánati istentisztelet. Jöjjünk, készüljünk minél többen, méltó módon a hálaadás ünnepére, az úrvacsorára. Tessék, megjött az Üzenet című újság, több száma is egyszerre, a Református Család című folyóirat is, és a Hírek Izraelből folyóirat legújabb száma is megérkezett. Akik megrendelték, hátul az asztalnál megkaphatják, vihetik. Megkért a református kollégium iskola lelkésze Kovács Tibor, hogy hirdessem, hogy ma délben 12:30 kezdett el a kolozsvári Magyar Napok keretében a főtéri nagyszínpadon énekel a kolozsvári református kollégium kórusa, közös koncerten a miskolci református kollégium kórusával. Érdemes elmenni meghallgatni, tehát ma délben 12:30, és hát nyilván még a zárónap többi programját is gondolom sokan tudják, hogy ma este Koncz Zsuzsa koncertje zárja a Magyar Napok rendezvényét. Testvérek, most folytassuk együttlétünket énekelve a 482-es énekünknek első versét. A 482-es ének első verse így kezdődik: velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér.
Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Elviszel, segít engem a célon, ő a győzelmes hővezér. Ha a szép napot feleget rejti, ő az életet tiszta fény, ő az életet tiszta
testvéreim, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, a 90. Zsoltár első versét fennállva, mely így kezdődik: te benned bíztunk elejétől fogva. Oh. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.